Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig. Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket. Kepéné Bihar Mária vagyok. A Spiritus októberi adását hallják. Ebben a hónapban, október 31-én lesz a Reformáció emléknapja. 1517-ben, Wittenbergben, Luther Márton ágostorrendi szerzetes világrengető tettet vitt véghez. A katolikus egyházat szerette volna megreformálni, de ennél jóval több is sikerült neki. Új egyházak alapjait rakta le, és az egész európai kultúrtörténetet, valamint a nemzeti kultúrák fejlődését visszafordíthatatlanul előre mozdította. Mi abból az alkalomból, hogy október a reformáció hónapja, Andrejek Győrfi Juditot szeretném bemutatni Önöknek. Judit 6. éves lelkész hallgatója a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemnek. A 6. gyakorlati évét külön engedéllyel külföldön, itt Szlovéniában tölti. Mentora Leon Novák segítségével gyakornokként szeptember óta a muraszombati gyülekezetben szolgál, október elejétől pedig a muravidéki, 3 kétnyelvű gyülekezetben, Lendván, Domonkosván és Hodoson is. Lendván is ő fogja helyettesíteni a gyermeknevelési szabadságon lévő lelkésznőt. Az október 6-ai lendvai istentiszteletet már ő tartotta. Arról, hogyan választotta a lelkész hivatást, és miként vezették Isten útjai a Muravidékre, most hallgassák őt nagy szeretettel.
A gyökereim érdekesen alakulnak, mert helyileg Pásztón születtem, ez Nógrád megyében van a szlovák határhoz, nagyon közel, az is egyébként egy kétnyelvű terület, már a Sámsonháza, az a falu, ahol az én családom élt. Édesapám főfúrómester volt akkor a nógrádi szénbányákban, és akkor ott éltünk Sámsonházán, és én még nagyon kicsi voltam, 3-4 éves, mikor édesapám lelkész lett, és úgy költöztünk a Nyírségbe, úgyhogy én a fiatalságom legnagyobb részét, ezt Nyíregyháza is annak vonzáskörében éltem, de Nógrádba születtem, és a családom egyébként karcagi származású, ami meg a jászság. Úgyhogy lefedjük az egész országot ilyen formán. A Nyírségnek az a jellegzetessége, ami a mi gyülekezetünkre különösen is jellemző volt, ahol én felnőttem, és ahol édesapám lelkész, hogy település szerkezetileg nagyon sok tanyabokor van. Ezek ilyen kisebb települések, mondhatnánk úgy is, hogy farmok, tehát hogy egy-egy ház van, vagy három ház van együtt egy bokortanyában, és ilyen formán például a mi gyülekezetünk, ez 64 település tartozik, ami ezért nagyon sok. Nyilván a mai korban már nagyon megnehezíti az embereknek az ingázás. Jó, persze Nyíregyháza nincsen annyira messze, de az öreg emberek nehezen mozdulnak el, a fiatalok nem akarnak már annyira kiköltözni, így már kihalófélben vannak ezek a települések, de még élnek ott emberek, és ez a legjellemzőbb. A másik jellemzője nyilván, hogy Alföld. Aki nem alföldi, az nagyon nehezen szokja meg. A férjem is mindig lázadozik, hogy itt mennyire fúj a szél, bezzeg itt a Muravidéken. A dombok lefogják a szelet. Hát ez nálunk Alföld, de én szerettem ettől függetlenül ott élni, ott felnőni.
Érdekes volt, hogy meséltél az édesapádról, hogy amikor születtél, akkor fúrómester volt, és később lett belőle lelkész, hogyha kicsit beavatnál bennünket ebbe, hogy így alakult az ő pályája.
Nem voltak keresztények a szüleim korábban, mikor már két a legidősebb testvérem megvolt, a legnagyobb nővérem és a bátyám, ők utána jutottak hitre, ebben a kis faluban, mert ez egy evangélikus falu, és egy velük egykorú evangélikus lelkész és felesége került oda, és így ott találkoztak Istennel, a hittel, és végül is ott fogadták be Jézust, mint megváltójukat, és utána végezte el édesapám a teológiát, csak azért egyébként, mert Salgó-Tarjánban átmeneti otthonban cigány gyerekek közt tartott hittanórát, és fontosnak tartották, hogy legyen egy hivatalos papírja erről, hogy legálisan is taníthat hittant, de végül, mire befejezte a teológiát, már három különböző gyülekezet is meghívta őt lelkésznek, mert akkoriban lelkész hiány volt, és így ott álltak a döntés előtt, hogy fejet hajtanak Isten akaratára előtt, vagy nem.
Említetted, hogy vannak testvéreid, akkor mennyien vagytok testvérek, a testvéreid mivel foglalkoznak?
Négyen vagyunk testvérek, én vagyok a legkisebb, és a legidősebb nővérem, ő tanár, magyar szakos tanár, de egyesem van jelenleg a negyedik gyermekével, onnan már akkor négy unoka van, a bátyám ő informatikus, neki is van már egy kislánya, és a második nővérem, ő is tanár, rajz és hittanszakos tanár, neki most született meg a második gyereke. Ők egyébként Nógrádba kerültek vissza a férjével, mert a férje is lelkész, úgyhogy ő visszakerült onnan, ahonnan indultunk családilag.
Ebben a viszonylag nagy családban hogyan telt a gyermekkorod, milyenek voltak nálatok az ünnepek, hogy érzed, hogy mennyire gyakran jut eszedbe, amit otthonról hoztál?
Végtelenül hálás vagyok a gyerekkorom miatt, mert ilyen szempontban nagyon kiegyensúlyozott volt, és nagyon sokat kaptam otthonról, ami hozzájárult ahhoz, ahogy ma gondolkodom, és ahogy ma élek. Érdekes, hogy az ünnepeket említed, mert azok különösen is a személyes kedvenceim, mindig mesélek erről másoknak. Mi eléggé ünneplős család vagyunk, vagy hát fontosak nekünk az ünnepek, a születésnapok is, és a családi ünnepek. És azért is szeretem nagyon, mert mindig valahogy ilyen intim körben zajlott. Most így a karácsony jut eszembe hirtelen, és mindig együtt mentünk templomba, mindig szép ruhát vettünk fel, és utána mindig együtt voltunk utána a karácsonyfa körül, és ez mindig nagyon meghitt volt, és ezt mindannyian tovább visszük a családunkba. Mostani karácsonyokban is mindenki már a kis szűk családjában van, és utána találkozunk mindig két ünnep között, hogy együtt is legyünk a nagy családdal, mert most már ugye bár mindenkinek saját családja van, és ez már egy új felállást igényel. Úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak erről. Utólag persze sok mindent megtud az ember, hogy voltak nehézségek, nem volt kolbászból a kerítés, de az Isten mindig a tenyerén hordozott minket, és én ezt így is éltem meg. Nem tudom, hogy mondhatom-e, nem voltak szigorú szüleim, bár én utolsó gyerek vagyok, és ez már mindig egy másik szituáció, de mindig mondom nekik, hogy hálás vagyok, hogy akkor felvállalták azt a fajta szigorúságot, vagy azt, hogy minket neveltek, mert így később természetesen igazat adok nekik, még akkor is, hogyha esetleg olyan életszituációkban nem helyeseltem, ahogy döntöttek felőlem, de mindig támogatást kaptam az ő részükről tovább tanulásban, és nagyon sokan kérdezik ezt, hogy mi a titok, hogy mindannyian ilyen normális gyerekek lettünk, és hívők is. Sosem erőszakolták ránk, sosem mondták azt, hogy kötelező minden, de valahogy természetesen adódott. Ha jól éreztem magam a gyülekezetben, én szerettem járni, és az összes testvérem is járt, mert szerettem vasárnaponként szép ruhát felvenni, és elmenni a templomba, és apát meghallgatni, vagy szolgálni, hogyha úgy volt, hogy valamelyik csoportunk énekkel szolgált, vagy bizonyságtétellel. Szerettem azt is, hogy táborokba jártunk, sok táborba. Én mindig mentem, ugyebár engem nem hagyhattak otthon, úgyhogy én korhatár nélkül mindenhova kísértem a nagyokat. Ezért is történhetett az, hogy már ideje korán személyes hitem is megszületett, már 8-9 éves koromban. Úgy döntöttem, hogy én Jézus mellett szeretném tovább folytatni az életemet, és meghatározó volt ez az utána lévő életemben is. Az erkölcsi gondolkodásomnak is ez meghatározója. Nehéz ezt megfogalmazni, mert sose állítottak falhoz minket, hogy ez kötelező. Valahol a szívbe írt törvénynek is tudom ezt betudni, hogy ha az ember szívébe adja a vágyat az Isten, akkor ha a magtermő talajba hullik, és hogyha jó a közösség, akkor vágyik oda az ember, akkor nem kötelességnek éli ezt meg. De én nagyon jónak tartottam a szüleim részéről, hogy nem zártak el minket a gyülekezettől. Nagyon sok lelkész életében ezt látom, és én nem pozitívan ítélem meg, hogy nagyon próbálják szétválasztani a család életet a gyülekezet élettől, mondván, hogy a munkát el kell választani a családtól, de a lelkészi szolgálatban szerintem ez nagyon nehéz, és nem is biztos, hogy ez jóra vezető, mert nem kell, hogy elidegenedjen a kettő egymástól. Már általános iskolában is, egy zenei általános iskolába jártam, ott tanultam. Érdekes, egy katolikus hittanra jártam be, mert nálunk nem volt evangélikus, de egy nagyon nyitott katolikus nő tartotta az hittanórákat, és nagyon befogadó volt, és bibliai történeteket tanultunk, azt szerettem nagyon. És utána evangélikus gimnáziumba mentem, érettségiztem, és aztán ott hittamból. Én jól éreztem magam. Jó közösség volt. Az iskola lelkészemmel is egy nagyon személyes kapcsolatunk alakult ki. Egy fiatalabb iskola lelkész volt, ő támogatott végig a gimnáziumi évek alatt. Az érettségiben is ő segített nekünk, annak a párembernek, aki végül érettségiztünk evangélikus hittamból. Az egyházi intézményekről nagyon pozitív a véleményem, azért mert fontos, hogy ez az erkölcsi alap, ez meglegyen egy intézményben, ami az állami intézményekben nem feltétlenül van meg, bár most az új törvényeknek köszönhetően mindenhol kötelező a hittan és erkölcsoktatás. Ez azért a mi időnkben nem így volt. Tehát, hogyha az ember nem járt hittanra, akkor nem feltétlenül kellett, hogy közel legyen az egyházhoz semmilyen formán. Nekünk azért mindig voltak hétkezdő áhítatok, jártunk csendes hétvégékre, adventi sorozatokban segítkeztünk. Jó közösség volt, jót tett az ember lelkének.
Hallottad meg először a hívószót, hogy Isten szolgálatára fogod az életedet feltenni, és ez mikor kristályosodott ki benned igazán, hogy tényleg ez lesz az?
Mikor továbbtanulásra kellett jelentkezni, akkor biztos voltam benne, hogy a nővéreimet szeretném követni olyan formán, hogy hittanár legyek. Azt még nem láttam tisztán, hogy mi legyen a másik szak. Ugyebár akkor szakpárt kellett választani a hittanhoz, hogy mit tanulunk mellette. Az még nem kristályosodott ki bennem. És akkor édesapámmal, a szüleimmel beszélgettünk, és ők tanácsolták, hogy jelentkezek lelkész szakra, mert azzal lehetek hittanár is, vagy iskola lelkész, és utána meg kialakul ez. Emellett jelentkeztem szociológiára az ELTE-re is. Szociálpszichológia szakirányon szerettem volna tanulni, mint iskola pszichológus, vagy iskola szociológus, és mellette esetleg iskola lelkész, vagy hittanár. Ez érdekelt igazából. Annyi tartott vissza a lelkészi szolgálattól, hogy nagyon érzelmes típusnak tartottam magam, és azt gondoltam, látva magam előtt a példákat, hogy nem szabad, hogy annyira érzelmes legyen az ember, hogyha lelkész kell, hogy meglegyen benne a tartás, és ettől tartottam, hogyha egyedül kikerülök egy gyülekezetbe, akkor én ezt hogy fogom tudni teljesíteni, hogy fogom az érzelmeimet tudni kizárni egy-egy helyzetben, temetéskor, vagy ha bekopogtat egy hajléktalan, hogy adjam oda a persely pénzt, mert neki életkérdés. Nem tudtam, hogy ezekben a helyzetekben hogy tudnék érzelemmentesen reagálni, teljesen racionálisan. De aztán az egyetemi évek azok kikupáltak. Az is közrejátszott, hogy találkoztam a férjemmel, és neki egyértelmű volt, hogy vissza kell jönnie a Muravidékre szolgálni. A későbbi férjemmel akkor természetesen még csak udvarolt nekem. És akkor egyre jobban láttam, hogy igen, ez már megint egy másik szituáció, amikor a társammal együtt szolgálunk valamilyen körülmények között, akkor már elkezdődtek a gyakorlatok, jártunk gyülekezetekbe prédikálni, istentiszteletet tartani, és úgy éreztem ebbe a megerősítést, hogy van helyem gyülekezetben is. Lehet, hogy valaki mellett, de van helyem.
Hogyan kell elképzelnünk a lelkészképzést? Ez milyen részekből áll, hány évig tart, aki arra szenteli magát, hogy ezt meg fogja próbálni?
A lelkészképzés az még osztatlan, tehát a bolonyai rendszer az nem érinti. Ez azt jelenti, hogy 5 év elméleti oktatás van Budapesten, és 1 év gyakorlati év. Én most csinálom ezt a 6. egy évemet, a gyakorlati évet. A 6. évesek közül mindenki ki van küldve egy gyülekezetbe, valahová az ország területén, egy mentorra rá van bízva, és először hospitálni kell, tehát járunk a lelkésszel az alkalmakra, később pedig már önállóan is elláthatunk különböző szolgálatokat, kell vezetnünk szolgálati naplót, minden 2. hónapban felmegyünk Budapestre konzultációra, ahol a 2 gyakorlatvezető tanárral egyeztetjük az élményeket, a tanultakat, elméletben is még felkészülünk. Az 5 éves elméleti gyakorlat pedig nagyon sokrétű, biblia ismerettől kezdve, rendszeres teológián keresztül, dogmatika, etika, egyháztörténelem, vallástörténelem, egyházzene, az is fontos, és gyakorlati teológia természetesen, ami az alapja ennek a szolgálatnak. Mi beiktattunk egy külföldi évet is Németországba, sokan mennek ösztöndíjra, nagyon sok lehetőség van. Egyrésztről jó, hogy az ember megláthat más egyházakat is, hogy működik. Ha konkrét kutatási tervvel megy ki, akkor rengeteg irodalom van, ami magyar nyelvre még nincs lefordítva, ezért ez nagyon hasznos. Nagyon sok mindent lehet tanulni, és összességében már nálunk is kreditrendszer van, a teológián is kreditrendszer van, tehát nem kell évet ismételni, hogyha az embernek nem sikerül valami, vagy beoszthatja a saját rendszere szerint. Ez azért fontos, mert nagyon sokan tanulnak más egyetemen is. Én is mellette 2 egyetemre jártam, és fontos volt, hogy ez akkor így összeegyeztethető ez a kettő.
Elméleti és gyakorlati tantárgy közül melyek voltak az, amik az érdeklődési körének egy szűkebb körét képezték? Mi az, amikhez közelebb került, vagy esetleg ez egybeesett aztán később a, mondjuk gondolom itt is kell szakdolgozatot írni, vagy diplomamunkát, hogy ez az lesz ez a témakör?
Igen, az 5. év végén kell egy diplomamunkát írni, egy 60 oldalas diplomamunkát. Én a missziológiából írtam, a cigány misszióból írtam a szakdolgozatomat, mert az otthoni gyülekezetemnek nagy szolgálati területe a cigány misszió, és hiányolom is egy kicsit a mi egyetemi oktatásunkból a missziológia, tehát keveslem, nincsen túl sok missziológiai jellegű tantárgyunk, de én egyértelműen gyakorlati teológusnak vallom magamat, mert a hátterem is egy nagyon új, fiatal misszionáriú gyülekezet, ahonnan én jövök, és ez nyilván rányomja a bélyegét arra, hogy nem egy tradicionális gyülekezetből jövök. Annak ellenére, hogy a nyelvekkel is jóban voltam, a héber görög, valahogy nem húzott a szívem annyira, hogy héberből vagy görögből szakdolgozzak, mindig is a gyakorlati állt hozzám a legközelebb, de zenész ember vagyok, és ezt se tudom kizárni, úgyhogy az egyházzene is, tárgyakat is én szerettem nagyon tanulgatni és vizsgázni is, de egyértelműen gyakorlati tárgyak voltak, amiket leginkább preferáltam.
Egy laikus számára hogyan tudnánk elérni, hogy mit is foglal magában a missziológia tudománya, gyakorlata?
A missziológiának nyilván a misszió az alapja, ez, ami azt foglalja magába, hogy az embereket hogy tudjuk behívni a gyülekezetbe, hogy tudjuk megtartani a gyülekezetbe, de leginkább, hogy tudjuk elérni őket. Az én dolgozatomnak is az alapját képezte, hogy egy általános alapelveket lefektessek, a missziónak az alapelveit. 3 elvet fogalmaztam meg. Akart megismerni, akart megszeretni, és akart az Istenhez szeretni. Ennek itt a Muravidéken most is aktualitása van a számomra, de a dolgozatban is, amikor a cigány misszióról írtam, mert most is megérkeztem egy idegen környezetbe, a Muraszombati gyülekezetbe végzem a gyakorlatomat, és kihelyezve itt Lendván is. És először is az a fontos, hogy meg kell ismernem az embereket. Kell, hogy bennem meg legyen ez az akarás, hogy őket megismerjem. Kell, hogy megszeressem ezt a kultúrát, ezeket az embereket, miután megismertem a kultúrájukat és az életmódjukat. Kell, hogy megszeressem őket, nem kell, hogy megszeressem, kell, hogy bennem legyen a vágy, hogy megszeressem őket, és aztán ami a legfontosabb, hogy az Istenhez szeressem őket. Tehát a szolgálatommal azt segítsem, hogy ők az Istenhez közelebb kerüljenek, és a gyülekezetnek a részévé legyenek. Valahogy így tudnám leginkább megfogalmazni. Ez a cigány testvérek körében nyilván egy nagyon hosszú folyamat volt, ez nálunk legalábbis ott a Nyírségbe, mire megindultak, ott egy nagyon hosszú bizalmi mi szakasz volt, egy 3 év, amikor teszteltek minket, nézték, hogy velük eszünk-e, mennyire határolódunk el tudjuk-e fogadni őket, meg tudjuk-e szeretni őket. És amikor ez a tesztidőszak véget ért, akkor értek meg a gyümölcsök, a missziónak a gyümölcsei, akkor fordultak ők is az Isten felé, és most már egy 60-70 fős cigánygyülekezet van ott nálunk Nyírtelken. Majd meglátjuk, hogy itt a Muravidéken ez hogy fog működni, ezek az én missziológiai alapelveim. Az irodalom egyébként óriási a missziológiának, tehát maga a tudomány. Nagyon jó szakemberekkel volt lehetőségem dolgozni, amikor dolgozatomat írtam, és nagyon jó könyveket találkoztam. Nagyon fontos szerintem az egyháznak a lényege kell, hogy legyen a misszió. Nagyon szomorú, hogyha mással ezt elfedjük, és mást helyezünk előtérben, a tradíciókat, vagy az anyagi dolgokat, vagy a külsőségeket sokkal fontosabb, mert ez a mi küldetésünk, a missziói parancs is így szól a Bibliában. Menjetek el és tegyetek tanítványát minden népet, Jézus ezzel küldi ki a tanítványokat. Ezt nevezzük mi úgy, hogy missziói parancs.
Hogyan került ön a Muravidékre? Kicsit kérem mutassa be akkor a férjét, a megismerkedéseket, és az utat, ami most idáig vezette önöket.
Pont a napokban ünnepeljük a 6. évfordulónkat Mittyával, Mittya Andrejekkel, aki Szebe Barciból származik. Én akkor másodéves voltam a teológián, mikor ő feljött Budapestre, hogy teológiát tanuljon magyar nyelven, mert akkor már itt a Muravidéken nem volt magyarul beszélő lelkész, csak Skalics Guszti bácsi, de ő már akkor nem tudta ellátni annyira a szolgálatait, ezért volt szükség egy teológusra, aki elmegy Magyarországra, és megtanul magyarul, és aztán visszajön, és itt végzi majd a magyarul a szolgálatokat. Viccesen mindig úgy szoktunk fogalmazni, hogy ez ilyen egyet fizet, kettőt kap lett, egyet elküldtek, aztán kettő jött. A viccet félretéve, ő nem magyar családból származik, úgyhogy ő nem tudott abszolút magyarul, viszont nagyon jó színész volt, mert mindig úgy csinált, mintha értene mindent, amit mi beszélünk hozzá. Ezen azóta is mindig mosolygunk, mert én teljesen naívan kérdeztem tőlem mindig, hogy de hát én ezt már mondtam, már nem emlékszel? Ezen mindig jót mosolygunk. És akkor én egy professzor mellett dolgoztam, mint demonstrátor, és nekem adták ki a feladatot, hogy nagyon vigyázzunk, odafigyeljünk erre a szlovén fiúra, mert egyszer már volt egy szlovén fiú Budapesten, de sajnos hamarabb haza kellett jönnie, mint hogy befejezte volna a tanulmányait, mert megbetegedett, és úgyhogy erre a szlovén fiúra nagyon vigyázni kell. És így alakult, hogy én akkor odafigyeltem rá, kísérgettem, könyvet vásároltunk, Bibliát, tanítottam Juhász Gyula verseket, gyakoroltattam vele. Juhász Gyula Örök című verse volt, mondtam, hogyha ezt megérted, akkor tudni fogsz már magyarul. 2 éve születésnapomra után kaptam egy Juhász Gyula verses kötetet, és akkor abba azt írta bele, hogy most már értem a lényegét, úgyhogy ez egy hosszú folyamat volt. Nem sokkal azután, hogy Magyarországra jött, elkezdett udvarolni nekem, ami először nagyon megijedtem tőle, mert nem gondoltam volna valahogy egy külföldi fiúhoz fogok hozzámenni. Tehát Mitya már a kapcsolatunk elején leszögezte, hogy neki vissza kell majd jönni a Muravidékre, és így is terveztük utána az éveket. Nagyon hamar ő megtanult magyarul, és már a vizsgákat is le tudta tenni. Én sokat igyekeztem neki sokat segíteni az írásbelikben, vagy ugyebár én felette jártam egy évvel, akkor mindig a jegyzeteimet kölcsönadtam neki, hogy legyen miből tanulnia. És így teltek az évek felettünk. Én vittem haza mindig őt a gyülekezetünkbe, együtt jártunk táborokba, járt férfi hetekre a Bietorbágyra, és ott ő is találkozott Jézussal, mint személyes megváltójával, és ez nagyon fontos lépés volt a kapcsolatunkban is, hogy már egy alap van, amire alapozhatunk, hogy a közös életünknek is az alapja Isten, és így érdemes csak építkezni, mert ha felemás az alap, akkor úgy nincs értelme a kapcsolatnak. Úgyhogy ez nagyon nagy, nagyon fontos lépés volt, és utána jött a növekedés, és végül megkérte a kezemet egy március 15-e után, 2011-ben azt hiszem, megkérte a kezemet, és utána meg volt a hivatalos eljegyzés is. Tavaly júliusban házasodtunk össze, 2012-ben, úgyhogy már most több mint egy éves házasok vagyunk. Házasság után egy évet Németországba töltöttünk, mint már említettem, és most pedig úgy néz ki, véglegesen letelepettünk ide a Muravidékre, hogy itt lássunk el szolgálatokat a gyülekezetekben.
Megismerkedtek, akkor teljesen egyértelmű volt az ön számára egy ilyen kötelezettség, hogy a férje, vagy a leendő férje vissza fog jönni, hogy ön is jön utána, és hogy el tudta ezt fogadni, vagy így tervezte, vagy benne volt ez a terveiben esetleg?
Bibliát tudom idézni a Rút könyvéből, ahová te mész, oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is, néped az én népem, Istened az én Istenem. Egyértelmű volt, de nem volt kérdés, hogy együtt képzeljük el, együtt szeretnénk szolgálni, és magyar vagyok, nyilván szívügyem az, hogy itt is élnek magyarok. Nem mondom, hogy a világ legegyszerűbb szituációja egyébként szlovénok között élni, mert nyilván címileg szlovénok között élek, de az a lényeg, hogy együtt legyünk, és Isten áldása ott legyen, ahol vagyunk. Ha nem itt szeretne látni minket Isten, akkor nem maradnánk. De egyértelmű, hogy ide küldött minket, és itt van maradásunk, úgyhogy én bátran és vakon követem mitját ilyen formában.
Hogyan tudod felkészülni az esetleges kihívásokra, amik egy ilyen szituációból adódnak, egy áttelepülés, egy másik nyelv, egy másik kultúra?
Jártam az ELTE-re szlovén szakra, ott már barátkoztam a nyelvvel, voltam is egy hónapos nyári egyetemen Ljubljánába. Nyelvtannal semmi problémám nincs, az egyetlen nehézség ez a muravidéki dialektus. Ezzel nagyon küzdök. Szerintem nagyon nehéz, hogy én ljubljánai szlovént beszélek, itt pedig a muravidéki szlovént, és ez még szerintem nagyon hosszú idő lesz, mire én ezt teljesen magamévá tudom tenni. Nyilván egy szomszédos ország, bár az én családom az ország teljesen másik végén lakik, de itt is egy bibliai idézetet tudok csak felhozni Mózes könyvéből, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, hogy ez az életrendje, hogy ketten együtt kezdünk újat, és nem attól függünk, hogy a családunk hol van, kihez legyünk közelebb, kihez nem. Egyértelmű volt, hogy ahová Isten vezet minket, oda kell menni, ha ez Magyarország, akkor Magyarországra, ha Szlovénia, akkor Szlovéniába. És itt nem lettek kulturális akadályok, nem mondhattam azt, hogy nekem nincs kedvem szlovénok között élni. Egyébként nagyon szeretek itt élni. A nyelv számomra nagyon fontos a beszéd, és ezért nehézséget okoz sokszor a kommunikáció, hogy nem tudom kifejezni magam. Egyrészt azért is, mert a magyar nyelv sokkal bővebb, sokkal jobban ki tudja az ember fejezni magát, és ennek néha még érzem a nehézségeit, de Miggyával tudok magyarul beszélni, és ez nagyon jó, és az, hogy magyarul tudok szolgálni magyar gyülekezetekben, szintén azért kedves az Istentől. A többit pedig magunk alakítjuk ki.
Készült a lelkészi pályára, Hogy körvonalazódott ön előtt, hogy mik az erősségei, vagy egy gyülekezeti életben mi az, amit úgy gondolja, hogy jól fel tud karolni, vagy amihez szívesen, milyen területekhez nyúl szívesen? Tehát miben fog itt megnyilvánulni Muravidéken leginkább, vagy milyen tervei vannak?
Az egyik legfontosabb dolog az Isten tisztelet, amit nagyon-nagyon megszerettem a tanulmányaim alatt, nagyon-nagyon megszerettem a prédikáció írást, hogy valóban megragadni és átadni az üzenetet, az Isten üzenetét egy adott vasárnapon. Fontosnak is tartom, hogy erre koncentráljunk, és minden más program, minden más kiegészítő tevékenység ezt segíts elő, hogy ide vonja be a gyülekezetet. Hogyha itt van egy nagyon jó közösségi élmény az embernek egy Isten tiszteleten, ha valamivel tud hazamenni, akkor az már nagyon fontos. Hiába tartunk nagyon jó hittanokat, vagy nagyon jó baba-mama kört, hogyha ezt nem tudjuk beintegrálni a gyülekezetbe ezeket a tagokat. Mindemellett a női lelki gondozás az mindig is nagyon, nagyon közel állt a lelkemhez. Az ifjúság is, és természetesen a gyerekek is. Mityával sokszor jártunk együtt táboroztatni gyerekeket, bár neki inkább a specialitása a gyerekek. Valahogy van egy olyan tehetsége, hogy nagyon meg tudja ragadni a kisgyerekeknek a figyelmét. Egyébként tanítottunk iskolába is, tehát van ilyen vizsga is, hogy az 5 év során, hogy hitanórát kell tartani, és nekem se okozott problémát, és neki se, pedig ő egyébként külföldi nyelven tanította. Tehát a gyerekekkel is nagyon-nagyon szívesen foglalkozunk. Foglalkozok én is, de mindig is a női téma, a nők álltak nagyon-nagyon közel hozzám. Rengeteg tervem van itt a gyülekezetben. Ez nem azt jelenti, hogy 10-20 programot egy hétre azonnal meg fogok hirdetni, hanem nyilván az igényeket is fel kell mérni, kik a nyitottabbak. Én nagyon nyitott vagyok mindenre, rengeteg sok könyvet is hoztam magammal Magyarországról, hogy tudjak ajánlani és adogatni, mert számomra az életemnek nagyon fontosak voltak ez a keresztény irodalom. Ma is majdnem minden új könyvet elolvasok, ami megszületik keresztény könyvek közül, és szerintem ez nagyon sok kérdésre választ tud adni az emberek életébe, és nagyon fontos ezért szerintem az iratterjesztés. Szeretnék is majd hozni könyveket is Magyarországról, hogy lehessen vásárolni, akinek erre igénye van. Ugyanígy az útmutató olvasása is szerintem nagyon fontos, ez egy ilyen kis könyvecske, a Lösung németül egyébként, minden napra meghatározott ige szakaszok vannak benne, és akkor az embernek minden napra van egy ilyen személyes üzenete az Istentől, és ez nagyon-nagyon hasznos. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit enged a gyülekezet, a mentorom mit szól majd ezekhez, de mint mondtam már, szerintem az Isten tisztelet, ami a legfontosabb, és azt kell minőségivé tenni elsősorban. Teljesen nyitott vagyok más vallású emberek felé is, sőt, hívogatom őket bátran a mi Isten tiszteletünkre, azokat, akik nem gyakorolják a saját vallásukat, hanem azért, mert be vannak regisztrálva valahova, ez nem jelenti azt, hogy ők megtalálták a közösségüket, és lehet, hogy ezt nálunk találják meg. És ezért fontosnak tartom, hogy mások felé is teljesen nyitottak legyünk. Az ökumenizmust pedig nagyon szűken tudom ezt csak értelmezni. Csak akkor tudok ökumenizmusban gondolkozni, hogyha azt úgy értjük, hogy a közös alap a lényeg. Tehát, hogyha Jézus Krisztus az alap, akkor beszélhetünk ökumenizmusról, de ha csak egymásnak a toleranciája, az szerintem nem működhet. És ezért óvatosan is fogok vele bánni, de mindenkire nagyon nyitott vagyok, és nagyon szívesen segítek márkinek, akinek szüksége van erre. Nem fogom azt mondani, hogy te nem vagy ide beregisztrálva, ezért nem beszélhetünk, vagy nem tudok elmenni, vagy nem tudok segíteni, mert ez sincs sehol, sem a Bibliában, se a missziói parancsban, hogy csak azokkal állj szóba, aki a te fajtád.
De sok kihívás és szép feladat mellett érdekelne biztos a hallgatókat is, hogy mi az ön hobbija, hogyan szokott kikapcsolódni, miben találja a szolgálaton kívül az örömét.
12 évig énekeltem egy énekkarba, egy világhírű énekkarba, a Nyíregyházán, és ezért nagyon meghatározó a zene az életemben, nagyon szeretek énekelni, és mostanság fogalmazódott meg bennem, hogy nekem ez az igazi Isten dicsőítés, hogyha énekelni tudok. Úgyhogy ez nagyon, nagyon szeretek énekelni. olvasni, már említettem, rengeteget olvasok. Én nagyon szeretem a könyveket. Szerintem kell az embernek ahhoz, hogy nyelvi esztétikában is fejlődjön, a szókincse fejlődjön, Mityával is mindig olvastatok minden könyvet, hogy ő rá is ragadjanak ezek a szavak, az irodalmi nyelv. Ez nagyon fontos. És van egy hobbim, a scrapbookolás, de ezt nem tudom, hogy itt mennyire elterjedt. Ennek a lényege inkább annyi, hogy fényképeket különleges kézműves technikával albumba foglalni, hogy nem simán csak egy fotóalbumba elhelyezem, hanem köré írok emlékeket, vagy köré ragaszgatok, vagy varrok, vagy... Ebben én nem vagyok óriási mester, vannak nagyon-nagyon jó emberek, vagy nagyon jó scrapbookosok Magyarországon, az én nővéreim is ilyenek egyébként, én csak úgy koslatok a sorba, de hát a saját életünket nem nagy kunst albumba foglalni. Ezzel is nagyon szeretek foglalatoskodni. Szoktunk sokat biciklizni Mityával is, van egy tandem biciklink, arra szívesen rápattanunk és tekerünk.
Judit, megfogalmaztál már magának, akár egy igerésszel, akár saját maga, hogy milyen egy jó lelkész, és hogy milyen elvárásai vannak magával szemben, hogy hogyan szeretne szolgálni?
Ezt nem én fogalmaztam meg, hanem Assisi Szent Ferenc azt mondta, hogy tégy bizonyságot, és néha szólj pár szót. Aminek a lényege az, hogy az életünkkel kell bizonyságot tennünk, és nem csak azzal, amit prédikálunk. Nyilván azzal is, de a hitelességét az adja meg a prédikációmnak is, ahogy élem az életemet. És itt Szlovéniában az a tapasztalatom, amire nagyon-nagyon szeretnék figyelni, hogy mindent tisztán, hitelesen csináljak. Ahogy a Bibliában is van írva, hogy mint a hegyen épült város olyan legyek, vagy mint a csillag az égen, hogy lehessen látni, és hogy tisztán, hogy ne kelljen szégyenkeznem, vagy se Istennek se kelljen szégyenkeznie miattam, hanem ő szerint éljük az életünket, és ő szerinte szolgáljunk, és bizonságtévő életet éljünk, és néha szóljunk pár szót.
Akkor kívánom önnek, hogy ebben az elhatározásában Isten áldása kísérje, a hallgatóknak pedig, hogy minél többször is több helyen találkozzanak önnel. Köszönöm a beszélgetést!
Kedves hallgatóink! Remélem, önök is legalább annyira tanulságosnak és érdekesnek találták Judittal való beszélgetésemet, mint én magam. Engem különösen a missziológiai tételei fogtak meg. Akard a másikat megismerni, akard megszeretni, akard Istenhez szeretni. Nem kis feladat, de mindenki számára csodás életprogram lehet, aki szeretne minden körülmények között ember maradni. Aki szeretné Juditot és a lendvai evangélikus gyülekezet életét még jobban megismerni, annak remek alkalom kínálkozik erre 2013. október 18-án, pénteken, délután 15 óra 30-tól a lendvai evangélikus gyülekezeti délutánján, ahová a nyírteleki Philadelphia evangélikus gyülekezet érkezik vendégségbe. 16:45-től Judit édesapja, a nyírteleki evangélikus gyülekezet lelkésze, Györfi Mihály fog evangelizálni. A lelki programra mindenkit szeretettel várnak, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen mai megtisztelő figyelmüket! Magam és technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is búcsúzom önöktől. Erős vár a mi Istenünk! A Spiritust és benne Kepéné Bihar Máriát hallották.
Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélekig.